Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. A Latinovics Emlékmű Alapítvány a Magyar Versmondók Egyesülete idén is megrendezi augusztusban az ország egyik legnépszerűbb filmes rendezvényét, a Bújtor István Filmfesztivált, amelynek helyszíne most első alkalommal Keszthely lesz. A rendezvény a filmes kínálat mellett koncertekkel, retro utcabállal és számos családi programmal is várja az érdeklődőket. Rozgonyi Ádám készített összefoglalót.
A versenyfilmes program célja, hogy emléket állítson a Balázs Béla díjas rendező, színész, producer szellemi örökségének, beleértve az életműben meghatározó humor és rejtély jelenlétét, mondta az Inforádiónak Lutter Imre fesztiváligazgató.
A Bújtor István Filmfesztivál megalapításakor az elsődleges szándék az volt, hogy az amatőr filmesek számára egy olyan fajta seregszemlét hozzunk létre, ami Bújtor István szellemi örökségét az akkor hirtelen elhunyt művész után meg tudja őrizni és tovább tudja vinni. Ez azt jelenti, hogy rejtély, a titokzatosság, a humor farvízé nevezve, minél több első filmes rendező vagy amatőr filmes meg tudja mutatni, hogy hol tart, vagy ő mit képzel, mit gondol a világról.
A Bújtor István Filmfesztivál augusztus 22-e és 25-e között új helyszínen, Keszthelyen várja az érdeklődőket.
Balatonszemes, ahol Bújtor István nyugszik is, és ahol természetesen a továbbiakban is szeretnék majd mindenféleképpen megemlékezni róla a Latinovics Emlékmű Alapítvány részéről, de nem teszi lehetővé az infrastruktúra az, hogy biztonságosan és minden szempontból jól meg tudjuk rendezni a filmfesztivált. Tehát kinőtte Balatonszemest, és Keszthely pedig, ami a Balaton szíve is egyben, nem csak szlogenként, hanem a déli és az északi part egyesüléseként egy óriási kulturális attrakciót tudhat magáénak azáltal, hogy mind történelmi szempontból, mind a mai vezetésnek a kulturális beállítottsága szempontjából megpróbál mindenfajta olyan lehetőséget megteremteni, ami az embereknek a kulturális szórakozását és a kultúra iránti identitás keresését lehetővé teszi, szóval ide úgy tudjunk eljönni, hogy megmaradjanak a régi programok, és közben bővíteni tudjuk ezeket. Itt már minden lehetőség adott, mind az infrastruktúra, mind pedig az anyagi támogatás tekintetében.
A szervezők külön kategóriában várják az elmúlt két évben készült játékfilmeket, dokumentum és ismeretterjesztő alkotásokat, animációs filmeket és versfilmeket, hogy versenybe szálljanak a Bújtor István díjért. További információk a rendezvénnyel kapcsolatban a Bújtor filmfesztivál.hu oldalon érhetők el.
Április 6-án Cseke Péter rendezésében Hernádi Judit, Horváth Lili és Nagy Sándor főszereplésével mutatja be a Rém rendes vendég című komédiát a játékszín. Rozgonyi Ádám Nagy Sándor színművészt kérdezte az előadásról.
A főszerepet azt Hernádi Judit, Horváth Lili és jó magam Nagy Sándor játsszuk, és hát igen, van egy krimi szála az előadásnak, és hát alapvetően egy fergeteges végjátékról beszélünk, és az abszolút főszereplő az a Hernádi Judit, és hát ugye a próbák tapasztalatai alapján mondhatom, hogy szem nem fog szárazon maradni, ez biztos, mert a Júci az egészen fantasztikus, ahogy ezt a figurát megformálja. Igen, ő egy vendég, akivel mi egy hajóúton, egy nyaralás alkalmával találkozunk, ugye én játszom a Peter, benne, és a Debbie-t, a feleségemet pedig Horváth Lili játsza, és mi megismerkedünk ezzel a hölgyel, aki egyszer csak betoppan a londoni házunkba, és hát ott kelt mindenféle érzéseket és hangulatokat és pillanatokat, és hát mondom, nem szeretném az egésznek a lényegét spoilerezni, hogy mi az a dolog, ami őről a kiderül menet közben, hogy kit is fogadunk be mi a házunkba, ezt bízzuk majd a bemutató utáni időkre, meg amikor majd a nézők megnézik az előadást, de egy igazán fergeteges játékot ígérünk Cseke Péter rendezésében.
Ha maga az alapmű, tehát a darab jó, akkor az mindenféle színházi környezetben színészekkel ugyanolyan jól működik, vagy azért ez nem feltétele vagy garanciája a sikernek?
Természetesen az egy jó alap, hogyha a darab az maga jó. Tehát, hogyha jó alapanyaggal dolgozunk. Nyilván itt a színészek meg a rendezés az a másik része, ami hozzátesz ehhez a történethez, de én azt gondolom, hogy ezek a szerepek most nagyon jól lettek kiosztva, még a Csonka András és a Barabáski Zoltán, illetve a házaspárnak két gyereke, egy fiú és egy lány, akik kettő szereposztásban játszanak, tehát ennyien vagyunk benne a darabban, de én azt gondolom, hogy itt a fordulatokban és helyzeti és verbális poénokban egyaránt bővelkedik az előadás, tehát nyilván természetesen önmagában egy darab nem elég ahhoz, hogy jó legyen, de azért, hogyha jó az alapanyag, az nagyon sokat számít.
Említette Hernádi Juditot, mint aki ugye nagyon jó ebben az előadásban is, vagy nagyon jól hozza az adott figurát. Vele egyébként milyen a kapcsolata, tehát olyan kölcsönös inspiráció az egyébként ezen előadáson kívül is megvalósul-e?
Mi legelőször itt a játékszínben, ha jól számolom, kb. 12 évvel ezelőtt találkoztunk, ott a Jutalomjáték című darabban az ő és Gálvölgyi János gyerekét filmjét játszottam, akkor még 20 éves voltam, és hát óriási élmény volt már akkor is vele és velük együtt játszani. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye ott a darabban őt anyámnak hívtam, és valahogy ez így maradt. Tehát nem mondom azt, hogy mi napi kapcsolatban vagyunk, de én azt látom és azt gondolom, hogy ő nagyon örült annak, hogy mi együtt fogunk újra játszani, és ezt a próbák alatt is azt érzem, hogy nagyon jó kedvel, iszonyatosan felkészülten érkezik az összes próbára, és hogy igazán próbál, tehát hogy az az iskola, ő még, aki egy mondatot kipróbál hatféleképpen, hogy hogy lesz a legjobb, aztán csak akkor megyünk tovább, hogyha ez igaziból meg tud szólalni, és ahogy ő is szokta mondani, hogy egy poén kedvéért soha nem mond viccesen semmit, hanem ő az igazságát szereti az összes mondatnak, és pont attól lesz vicces, hogyha igaz, és ezzel maximálisan egyetértek.
Nagy Sándor színművészt hallották. Bonca Berta személye több mint 100 éve foglalkoztatja az irodalomtudomány, a képzőművészet és a publicisztika művelői mellett az irodalom kedvelőket is. Nagybaconi Molnár Ferenc Bonca Berta rokonaként ezért is vállalkozott családtörténetének feldolgozására. A Sorsom kiktől örököltem című kötetről Rozgonyi Ádám beszélgetett a szerzővel.
Jól tudom, akkor rokona Bonca Bertának, jól tudom?
Igen. Na most ahhoz hozzá kell tennem, hogy Bonca Bertának közeli rokai nem voltak, tehát két unokatestvére volt első fokú, de egyiknek se lettek gyerekei. Ezért a Bonca Berta nagyszüleinek a testvéreitől származnak rokonok, és én is egy ilyen rokon vagyok.
Tisztázni szeretett volna néhány tévhitet, vagy téves információt, vagy esetleg egy teljesen más megvilágításba helyezni Bonca Berta szemét, azaz csinszkájét.
Tulajdonképpen a könyv nem Bonca Berta életéről szól, nem Bonca Berta családjáról inkább, nagyrészt. Bonca Bertáról annyiban, hogy a személyiségét próbáltam megközelíteni egy sajátos szemszögből. Hát mondhatnám, hogy rokoni szemszögből.
És azt hogy kell elképzelni? Tehát mi az a sajátos szemszög? Mit lát másképpen?
Az egész személyiségét, tehát tulajdonképpen az a hibája a róla való írásoknak, hogy többnyire hétköznapi személyként kezelik. Na most ez egy óriási probléma, nem tudnak eljutni mélységekbe hozzá, szerintem legalábbis. Tehát egy magasabb rendű személyként úgymond, tehát idézőjelben kvázi magasabb rendű személyként kell kezelni, hogy megértsük őt. Rákérdezett a hibákra, tehát hogy végül is a vele kapcsolatos hiedelmek meg tévhitek cáfolatára kitérek, csak nem kimondottan az ő életével kapcsolatban, hanem amit ő írt a családjáról, tehát van egy könyv, ami megjelent, az Életem könyve című, amiben a családjáról is írt, tehát egyrészt ezt kiegészítve, másrészt új adatokkal cáfolva is ugyanezt, másrészt a tévhiedelmeket, ami szintén az ő írására épül.
Nagybaconi Molnár Ferencet hallották a Sorsom kiktől örököltem című kötetről. A magyar néptáncművészet színpadi megfogalmazása és a hagyományos kulturális örökség megőrzése érdekében végzett munkája kapcsán kapott Kossuth díjat Zsé Vince Zsuzsa, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szakmai vezetője. Vele beszélgettem.
Amikor az ember egy ilyen díjat kap, akkor egy pillanatra, hogy megtorpan, megrendül, és egy ilyen visszatekintésre kényszeríti saját magát is a mindennapi robogásban, munkában, és így visszatekintve a hosszú évtizedekre, hát az én munkám, vagy egyáltalán a sorsom, az rendeltetésszerű volt, és inkább küldetésnek érzem ezt az egész elmúlt, most már nem tudom hány évtizedet, inkább nem mondom meg, hogy hány. Természetesen nagyon korán nagy érdeklődéssel fordultam a népi kultúra iránt, főleg a néptánc iránt, és megadatott nekem, hogy én a táncházmozgalom születésén én rögtön ott lehettem, mint nagyon fiatal középiskolás, és aztán az életem is úgy alakult, hogy ugye pécsi vagyok, Pécsről, vidékről, ide az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jöttem föl tanulni néprajz magyar szakra, és mellette a táncházmozgalomnak az egyik alakja voltam, úgy olyan szinte, hogy tanítottam budapesti táncházakban táncot, éneket, és mellette természetesen gyűjtőmunkát végeztem Erdélyben, úgyhogy én a szakdolgozatomat is a Nyugati Székelység táncaiból írtam. Tehát ez volt a kezdet. És ebben a szerelemben a népi kultúra, a néptáncján találkoztam az én szeretett férjemmel, Zsurászki Zoltánnal, akivel azóta is, így most már 4 évtizeden együtt élünk, és együtt dolgozunk, és most már hála Istennek mondhatom azt, hogy együtt alkotunk az alkotótársam. Ez egy csodálatos időszak volt az életemben. Elkezdődött egy profi táncosi karrierrel. Együtt táncoltunk a Budapest Tánc Együttesben, a férjem volt a vezető, én mint táncosként, tánckarvezetőként. aztán folytatódott tovább a munkánk, de mint nőnek természetesen mindig úgy alakul az embernek a sorsa, hogy anya is egyben, és családanya. Tehát ezért a nőknek mindig egy kicsit másképp alakul, kicsi időeltolódással alakul az életük, és ez engem soha nem zavart, mert ez így van rendjén. Megszülettek a gyerekeim, és a táncosságot ugyan egy időre föl kell adni ilyenkor, de kinyílik egy másik ajtó, vagy egy másik ablak, és akkoriban kezdtem például táncforgatókönyveket írni. Ez kezdődött mesedarabokkal, aztán népszokás műsorokkal, és ami még csodálatosabb, hogy ezek nem csak a fióknak íródtak ezek a táncforgatókönyveim, hanem ezek meg is valósultak, tehát színpadra kerültek.
Ugye nyilván a profi táncos út vagy pálya az azért időben is nagyon behatárolt. Tehát ez is nyilván egy keretet ad a pályának, hogy meddig lehet a színpadon táncolni, és hol jön el az a pont, amikor már jön egy másfajta tánc körüli másfajta megközelítés, tehát táncforgatókönyvek, amiket említett, illetve koreográfiák készítése.
Természetesen az idő az megy, profi táncos sem lehet élete végéig profi táncos, viszont nekem az is megadatott, és ez szintén úgy érzem, hogy Isten kegyelméből, hogy utána én vezetőként, pedagógusként és koreográfusként itt tudtam dolgozni ma már a Magyar Nemzeti Tánc Együttesben, ahol szakmai vezető vagyok, és emellett végzem azt az alkotó munkát, akár a koreográfiai munkát, akár a táncforgatókönyveket, ahogy említettem. Tehát ez mindennek rendelt ideje van, és nekem így alakult a sorsom, és most nagyon úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, és boldog vagyok, és büszke vagyok arra a több évtizedes munkára, amit most már ugye a Magyar Nemzeti Tánc, de nem mint táncos, hanem mint alkotó művészet.
Említette a táncházat, illetve a táncház mozgalmat, de hát ebben az időszakban azért, hogyha megnézzük az ön pályájának az állomásait, akkor azért olyan legendás együtteseket emelhetünk ki. Említette a Budapest Tánc Együttes, de hát azt megelőzően mondjuk a Bartók Együttes, és mondjuk olyan legendás személyeket ebből az időszakból, mint Tímár Sándor vagy Martin György. Azért ezek nagyon fontos és meghatározó életre szóló találkozások voltak?
De mindennel ők indítottak el minket. Tehát ez az egész fiatal generációt. Igaza van, nem lehet nem megemlíteni Tímár Sándor személyét, akitől itt egy egész nemzedék tanulta meg azt, hogy hogyan kell az eredeti anyagot egyáltalán, hogyan kell ránézni az eredeti táncanyagra. Vagy Martin György nevét, ennek a szellemi atya, munkatársai András Favi Bertalan, ki ne adjuk, aki hála Istennek még él, és jó egészséget kívánok neki. Tehát olyan emberek, olyan mesterek voltak körülöttünk, előttünk, akikre nagyon felnéztünk, és tényleg, hát Martin Györgyék megteremtették azt, hogy a magyar néptáncot egyáltalán tudományosan rendszerezték. A világon egyedülálló módon van ez a gyűjtés, rendszerezés. Tímár Sándor végig tanította az országot, hogy hogyan lehet az a rossz értelemben, hát mojszehevi táncstílusból kiszakadni, és a magyar néptáncot a maga eredeti autentikus mi voltában egyáltalán elsajátítani. Ők olyan emberek, olyan mesterek a mi szemünkben, akik elfeledhetetlenek, és mindenképpen meg kell említeni őket is, akkor, amikor egy ilyen díjat kap az ember.
Említette a táncgyűjtést is, és ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy a 90-es évek végén valamikor a Hagyományok Háza elindított hát egy ilyen mozgalmat szinte, az volt a neve ennek a gyűjtő mozgalomnak, hogy utolsó óra. Mondhatjuk, hogy ha akkor a 90-es évek végén ebből a szempontból már óhatatlan az utolsó órában voltunk, akkor most már az utolsó utáni órákat írjuk? Egyáltalán van erre még vajon lehetőség, vagy lehet még táncokat gyűjteni valahol?
Másképp tekintünk erre itt a Hivatásos Néptánc Együttesben erre az egész munkára. Nekem az az egyik arcpoétikám, nem egyik, hanem az arcpoétikám, hogy ezt a csodálatos kultúrát, amit nekünk sikerült megismerni és elsajátítani valamilyen szinten, mert megismerhetetlenül gazdag, ezt a csodálatos kultúrát, ezt nem lehet csak úgy hagyni egy se nem szórakozási formává, se nem csak filmeken, fekete-fehér filmeken megőrizve adatközlöken, hanem ezt élővé kell tenni. Az élővé tevés pedig részünkről azt jelenti, hogy színpadra kell tenni, de nem mindegy, hogy milyen formában. A drága követ egy foglalatban kell színpadra tenni, hogy megmutassuk a mai embereknek. hogy elfogadják, hogy megszeressék, hogy megismerjék. És ezen dolgozunk mi, hogy a színpadi néptánc művészetet az úgynevezett magas művészetek mellé tudjuk emelni a színpadra. Ehhez mi kell? Ehhez az kell, hogy komplexen kell rátekinteni. Nem elég a néptáncot ismerni, és nem elég azt megmutatni, hanem a mellé kell ismerni a népzenei anyagot, ami szintén egyedülálló, a népdalokat, a népköltészetet, a népszokásokat, akár a népi hiedelmeket, és természetesen a viseletkultúrát. Tehát ennek az egésznek a komplexitását szeretnénk mi bemutatni, és akkor persze egy élvezhető formában, és ezért is volt a szándékunk, a férjemmel közösen kidolgoztuk ezt a műfajteremtő szándékkal, nem titkoltan, a táncszínjáték műfaját, amikor is a színházművészet eszközeit is sokkal inkább beemeljük egy néptánc előadásba, akár egy táncjátékba. Mit jelent ez, hogy a színházművészet? Például megszólalunk. Például a szokásoknak a szövegeit a saját táncosaink mondják el. Például egy Dózsa táncjáték, vagy legyen például egy Benyovszky tánc, amikor az életét végigvisszük, vagy legyen egy bármilyen történelmi tabló, a kiegyezés műsorunk. Tehát segítjük a nézőket, hogy a dramaturgiai fonalat sokkal inkább megértsék, és ezekkel az eszközökkel próbáljuk még közelebb vinni a szívükhöz, ami általunk nagyon szeretett népi kultúránkat.
Nyilván ez az említett táncszínjáték egy nagyon különleges és kivételes műfaj, különösen, hogyha arra gondolunk, hogy hát irodalmi műveket igyekeznek a tánc eszközeivel, vagy a tánc eszköztárával színpadra vinni. Gondolok itt csak az elmúlt időszakból például a Tenkes kapitányára, vagy a Koppányaga testamentumára, de Móricz írások alapján is született táncszínjáték. Azért ez nem könnyű feladat.
Igen, ezek ilyen filmes adaptációk, ezek ifjúsági darabok, nagyon fontosnak érezzük a fiatalság megszólítását, hogy a fiatalok értsék, ezt ne csak a nosztalgiázunk a Tenkes kapitány, hanem nézzék meg, hogy a Kuruc Lavancokkal hogyan is történt ez. Tehát egy kicsit ilyen ismeretterjesztő is, meg egyáltalán, hogy talán ilyen játékos, humoros formában a fiatalokhoz közelebb tudjuk hozni ezt az egész kultúrát. Vagy beszéljek most egy másikról, egy kicsit komolyabbról, másik nagy kedvencemről, hogyha lehet ilyet mondani a saját kedvencemről, a Hűtlen feleség, ez egy bűnügyi táncdráma. Ugye van egy régi stílusú ballada, a Hűtlen feleség, a Barcsai balladája, ez egyébként K.L. Csaba felkérésére történt, hogy készítsük egy olyan táncjátékot a műfaj színpadára, ami a világon mindenhol érdeklődésre tart számot. És akkor én gondoltam, hogy hát ez a hűtlenség, meg a hűtlen feleség szerelem, ez valahogy mindenki érdekelheti az embereket. És akkor beleástam magam ebbe az egy nagyon egyszerű balladába, ugye miről szól egy ballada, belecsap a közepébe, teljesen homályos a történet, a végén a férj a hűtlen feleségét, mert rajta kapja valakivel, megöli. Ugye nyomozást indítottam el, hogy mi történhetett, mi volt ennek az előzménye. A régi szeretője visszatér. A végig vittem ezt a nyomozást, és így alakult ki egy bűnügyi táncdráma. Tehát csak ugye a műfajról beszélve, ez például egy táncszínjátéknak az elkészülése, vagy megszületése az én fejemben.
Gondolom, hogy amikor egy ilyen rangos elismerést, egy ilyen díjat megkap az ember, mint a Kossuth díj, akkor hát azért úgy megáll egy pillanatra, elgondolkodik, és ahogy most mi is tesszük, ugye visszatekint egy kicsit a pályájára, de aztán nyilván jönnek az új tervek és az új gondolatok. Mik is ezek most?
Igen, nincs megállás. Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek vagyok a szakmai vezetője, és mi vagyunk az évad kiemelt együttes a Művészetek Palotájában. Már túl vagyunk három bemutatón, a Petőfin, ami szintén fiataloknak szól, és nagyon szeretjük, kedveljük. Végvárak vitézeken, és most nemrég a Farsang vasárnapon, a Bartók teremben, és nem áll meg a munka. 22-24 egész estés műsora van, a különféle műsora van az együttesünknek. Külföldre fogunk menni, Törökországba, Koreába, és már jövőre indul a terv, a Jókai évet mindenképpen szeretnénk valamilyen újabb táncszínjátékkal megünnepelni.
Vince Zsuzsa, Kossuth díjas táncművészt, koreográfust, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szakmai vezetőjét hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgony Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra!
A kulturális perceket hallották.